Egy rendkívüli család története. Burján Irén három ikergyermekes édesanyával Zsoldosné Bőti Mária beszélget. Technikai munkatárs Kerek József.
Szép napot kívánok! Zsoldosné Bőti Mária vagyok, a Mária Rádiónak az önkéntese. Amikor a férjem meghalt 8 évvel ezelőtt, akkor elmentem a plébánosunkhoz, Horváth Zoltán atyához, hogy segítsen nekem, hogy ne kerüljek depresszióba, hogy segítsen olyan munkát adni, ami lefoglal és nem enged depresszióba süllyedni. Ekkor ismertem meg azt a családot, azt a rendkívüli családot, akiket szeretnék nektek bemutatni. Az édesanyja Burján Irén, aki a házassága után sok-sok évig várt arra, hogy gyermeke szülessen. Nagyon sokára jött meg az eredmény, de akkor viszont nagy volt a boldogság, mert 3 sikreket vártak. Sajnos a 3 sikrek korábban születtek, ezért rengeteg problémájuk adódott, de mindent átvészeltek, és csodálatosan nevelte föl ezt a 3 gyereket. És most szeretnék téged kérdezni, Irénke, hogy mesélj nekem a gyerekek születése utáni nehéz időszakról.
Üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm, hogy méltónak találtál erre a beszélgetésre. Nagyon rég volt ez már, mert 31 éve születtek meg, 12 év házasság után. Először nagyon kétségbe estem, hogy 3 baba van, de az orvos javaslatára nem történt semmi beavatkozás. Azt mondta, hogy egészséges vagyok, nincs ok arra, hogy beavatkozás történjen. Közben sajnos fertőzést kaptam, és a fertőzés hatására 3 nap múlva, 25. betöltött hétre megszülettek. Nagyon jó indulás volt, mindhárman fölsírtak, és csodák csodájára az első órában rendben volt minden, viszont a baktérium már bekerült a szervezetükbe, és a baktérium hatására vérkép összeomlás, azután a vérátömlesztés után agyvérzés és gépi lélegeztetés 8-10 napig, az egy nagyon nehéz időszak volt. Úgy éreztem, hogy álmodok, és egy rossz álom az egész, hogy abból valamikor föl kellene ébredni. De feküdtem a klinikán, és ott sajnos minden fél órában történt hasonló az én esetemhez, és hát vártam, hogy mi fog történni. Az valóban egy kritikus időszak volt, hogy egyáltalán életben maradnak-e. Álltam az inkubátorok fölött, és azok bizony nagyon-nagyon nehéz órák voltak, percek, napok, hetek, hónapok. 4 hónapot töltöttünk a klinikán. Az első hónap után már kiderült, hogy a szemükkel probléma lesz. Abban az időszakban még azon a klinikán nem takarták a szemüket, tehát minden fényinger érte sajnos a szemet, és elindult egy olyan burjánzás, amit nem tudtak megállítani, és akkor már jelezték, hogy probléma is lesz. 1 hónap után kiderült, hogy 2 látássérültek lesznek egész biztosan, mert a retina leválás az akkori tudás szerint nem volt megállítható. Akkor én a klinikán voltam, anyatejet biztosítottam a gyerekeknek, és az utolsó, a 4. hónapban költöztem albérletbe, hogy ott legyek abban a városban, ahol a gyerekek. És mikor már mind a 3-an elérték a súlyt, hogy hazajöhetünk, és nem tudtak már semmi egyébbel javítani az állapotukon, akkor hazajöttünk, és az bizony egy nagyon nehéz időszak volt. Félelmetes, mert ami másnak természetes, az nekünk nem volt az. Mind 3 nap volt valami olyan, Zoltánnak nehéz légzése, Fecó az viszonylag stabil volt, de ő neki volt a féloldali agyvérzése, és a Dóra a legkisebb súlya 680 grammjával elérte a 2,5 kilót, ő vele rögtön a hazaérkezésünk hetében kizáródott, sérv volt. Ezeken túljutva az orvosunk mondatai szerint ilyen állapotú gyerekekből csoda módon gyorsan fejlődő problémák megoldódó időszakon mentünk keresztül, és végül eljött az az időszak, amikor már fejlesztésre került sor. Jártam velük először is babatornára, ahol mindenféle gyakorlatokat csináltunk, utána uszodába, és akkor eljött az óvodáskor. Végül is az óvodában nem volt olyan nagy probléma felvételnél, vállalták őket. Fecóval volt több probléma, mert ő nem kommunikált. Nagyon ügyesen, kirakott csüni betűkből már mondatokat szinte, a Braille ABC-t elkezdtük tanulni. Tehát mire óvodába mentek, nagyon sok ritmusos gyakorlattal, nagyon sok mondókával, sok tudással mentek, gyakran unatkoztak. Fecóval inkább a zenei eszközöket próbálta használni, kopogtatott, dobolt.
Normál óvodába jártak.
Katolikus óvodába jártak, és nagyon nagy létszámú csoportokban kiváló szakemberek voltak az óvónők, igen, akik elvállalták, hogy a 31-2 fős csoportban nagyon nagy odafigyeléssel őket is szerepeltették, ugyanolyan feladatokkal ellátták, vagyis hát nem olyanokkal, hanem a képességeikhez.
És végül is hármójuk közül ketten teljesen vakok maradtak, és a harmadik a Zoli egyik szemére látó.
Az egyik szemére látó módon él, de az is 14 dioptriás, tehát komoly látásvesztése van őnek is. Az óvodáskort nagyon sok reménnyel, meg sok örömmel zártuk le, nagyon jó befogadó közösség volt. Az ott megismert szülőkkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és sokan kísérik az utunkat. Onnan Dóra a német iskolát választotta, mert ő 4 évesen már külön órára szeretett volna járni, tanulni. Zoltán átlagos módon járt, judózott. Őt is hordta vodástornára külön, hogy a mozgásuk harmonikusabb legyen. Az úszás sem maradt el, az végigkísérte az iskolás éveket. Fecót vissza kellett tartani. Ő még nem volt alkalmas arra, hogy iskolás legyen. Ő nehezen kommunikált. Ő 12 éves koráig nehezen beszélt magáról. A féloldali agyvérzése a mozgáscentrumot és a beszédközpontot érintette. A rendszeres vizsgálatok után mindig csak bizalommal néztünk a jövő elébe, mert mindig volt fejlődés, mindig volt biztató jel, hogy van tovább. Viszont a zenében rendkívül ügyes volt, szorgalmas.
Tudom tőled, mi már régebb óta ismerjük egymást, hogy 5 éves korukban egyedül maradtál velük, és attól kezdve az édesanyád segítségével sikerült őket ezen az úton tovább nevelni.
Igen, a hátteret édesanyám biztosította, addig, amíg mi reggeltől estig iskolába külön órára jártunk, vagy vakok intézetébe is gyakran felmentünk havonta, egyszer legalább egy-egy hétvégére, hogy a sorstársakat megismerjék, és a speciális eszközöket megtanítsák használni, meg megismerjük, hogy milyen lehetőség van.
Az óvoda után az általános iskola is simán ment, úgy tudom, tehát, hogy normál iskolába jártak.
Igen, normál iskolába jártak. Dóra a német iskolát csinálta végig, ő szinte mindenből mindig kitűnő volt, országos tanulmányi versenyeket nyert, főképp német nyelvből. Ketten közösen, akkor már ugye zeneiskolások is voltak, országos tanulmányi versenyeket nyertek zongorával, később Fecó orgonával, és mindig ott állt mögöttünk egy-egy olyan tanár, aki felismerte, hogy azt kell ővelük csináltatni, amiben örömük van, tehetségük, és ebben segítették. Rendkívül hálás vagyok ezekért, az óvónőkért, a tanárokért, és hát később is ugyanígy a gimnáziumban.
Én tudom, hogy te fáradhatatlan voltál, még kirándulni, túrázni is jártál velük, és még volt egy tandem, meg volt egy trindem biciklitek, úgy hordtad őket külön órákra, meg iskolában mindenhová.
Igen, rengeteget mozogtunk, túráztunk. Az első túrán a legkönnyebbet választottuk, a Mátrába, az öreg patakhoz. Hát beláttam, hogy 3 éves gyerekeket nagyon nehéz cibálni az erdőbe, és akkor leértünk a völgybe, ott volt a víz, és akkor én oda leültem a körre, és elkezdtem bőgni, hogy mi a manónak megyek én vakgyerekekkel a Mátrába, és abban a percben jött egy család, egy fiatalember kísért egy idős férfit. Amikor odaértek, kopogott a botjával, és akkor jöttem rá, hogy egy vakember. és átment a vizen, és akkor én csak tátottam a számat, hogy ez egy csoda. Amíg feleszméltem, az idős férfi visszajött a potjával, lehajolt, megmosakodott, és ment vissza a családjához. És akkor gondoltam, hogy hát akkor mégiscsak jó, hogy mi ott vagyunk a Mátrában. Onnantól kezdve rendszeres túrázók voltunk, havonta egyszer a meccsekben, egész biztos, hogy elmentünk, és az Óbánya völgyét legtöbbször szárazon megjártuk.
Tudom, hogy később a fecóval még a rámszakadékot is megjárta.
Mindent, igen, igen. Akkor már a barátok templomának a természetjárók körében eljutottunk a rámszakadékba, azt megcsináltuk, és nem találtuk meg a rendes visszautat a sárkány gerincre tévedve. Egy 500 méter szintkülönbséget a sárkány gerincről le meg kellett tegyük, mert a komp indult vissza, és nem volt mese. Ott kellett levennünk. Atya fogta az egyik kezét, én a másikat, valaki rakkosgatta a lábát, és így lementünk a sziklán. Ez egy emlékezetes, feledhetetlen túra volt, és gyönyörű, igen. Hát azóta se hagytuk abba. Van egy hármas bicajunk, van egy kettes, amivel a fecóval járjuk a Balatont idén, tervezzük azt hiszem a tizedik körünket.
De ne szaladjunk ennyire előre, még a iskolánál tartottunk, hogy normál gimnáziumba jártak, és ott érettségiztek. Hogy történt a pályaválasztás? Hogy ki merre szeretne menni?
Dóra már úgymond óvodás korában eldöntötte, hogy a nyelvekkel szeretne foglalkozni, és akkor ő ezért választotta a német gimnáziumot. Zoltán az egy átlagos gyerek volt, akit nem nagyon érdekelt, hogy ő neki majd mivel kell foglalkozni. Fecót csak a zene érdekelte, és abban tudtuk őt kiteljesíteni, és abban tudtunk sikereket elérni vele, mert önmagát nem tudta előadni, nem tudott olyan ügyesen beszélni, mint a lányom, aki előre megbeszélte a dolgait, lebeszélte a külön óráit, és akkor késztények elé állított. Végig csinálta a 14 évet a zongorával, énekkel.
Gyönyörű és hangja van, hallottam őt énekelni, kár, hogy nem a zenei pályát választotta.
Ő imádja a nyelvészetet, és csak sok örömre énekel. Van mindig alkalom, hogy halljuk a hangját.
Úgy tudom, hogy bár az 5-ös Roland Tudomány Egyetemen kezdte, utána kiment Hollandiába.
Igen, a nemzettehetségei ösztöndíjával kiment Hollandiába, mert elégedetlen volt.
Én megkérdeztem, hogy Dóri, miért mész ki? És azt mondta, azért, mert Magyarországon a vakember nem ember, Hollandiában a vakember is ember.
Sajnos ő neki nagyon-nagyon sok rossz tapasztalata volt, akár a közlekedésben, tehát az embereknek az átverésével, fogdosásával, rossz indulatával. Sok ilyen nagyon rossz tapasztalata volt. Elégedetlen volt az iskolában azzal, hogy nem kapta meg a könyveket. Sajnos ez végig egész tankötelezettségük során probléma volt, mert nem átlagos iskolába mentek, és akkor már más könyveket lehetett választani az iskoláknak, és mire megkapták volna, addigra már következő osztály kellett volna, tehát csúszott minden, és nem kaptunk ehhez segítséget. Volt olyan, hogy a fogyatékos ügyi osztályról, a minisztériumból megfenyegettek minket, hogy ha sokat ugrálunk a könyvek miatt, akkor megláthatjuk majd, hogy melyik iskolába fognak tudni tovább tanulni. Nehéz időszak volt. De olyan is volt, hogy megkaptunk minden szó nélkül szerkesztetten változatú könyveket, és így tudott a Dóra haladni. És akkor a tehetsége ösztöndíjjal ment ki Hollandiába, és ott kezdte a tanulmányait, a nyelvészeti tanulmányait.
És utána, ami számomra tényleg egy fantasztikus dolog, hogy jobbnak látta, hogy Olaszországban folytassa a tanulmányait, és először Bolognába, majd Veronába költözött, és ott az alapdiplomáját kitüntetéssel szerezte meg. Tehát így ez van, egy csodálatos dolog. Nagyon tehetséges lány. És Olaszországban él a mai napig, társa talált, boldog, és úgy néz ki, hogy sinem van az élete. És a másik fiú, Zoli, ő hogy került Ausztriába?
A német iskolából kerestek tovább tanulni Németországba vendéglátóiparosként gyerekeket, és én azt gondoltam, hogy a Zoltánnak a látássérülése miatt, a jó nyelvérzéke miatt, jó udvarias, kedves megjelenése miatt jó lenne a vendéglátó. Csinálta is jó ideig, de ő mindig is a számítástechnika szerelmese volt. Csak én a szeme miatt mindenképpen szerettem volna ezt elkerülni, de aztán, ahogy ő önállóan döntött, így átlovagolt Németországból Innsbruckba, és most ott él, és számítástechnikát tanul.
Ausztriában él, Tirolban.
Igen.
Teljesen önálló életet él.
Igen.
Úgyhogy ez egy csodálatos dolog. És a harmadik gyermek, Fecu, aki által megismertelek benneteket tulajdonképpen, ő is leérettségizett, felvételizett a Zeneakadémiára, és ha jól tudom, azt tanácsolták neki, hogy ne zongora szakra jelentkezzen, mert ott nagy a túljelentkezés, hanem orgona. És föl is vették őt, és a Zeneakadémia hallgatója lett, először kollégiumban lakott, egyetlen egy problémája volt, hogy nem tudott önállóan közlekedni. És akkor itt léptem én a képbe, hogy én a férjem halála után munkát kerestem, már önkéntes munkát, és itt ismertelek meg benneteket, nektek szükségetek volt valakire, és így alakult ki egy olyan kapcsolat, hogy én egy második szerető családot kaptam veletek, kölcsönösen jó dolog volt, a Jóisten jól szervezte, mert nekem szükségem volt emberi kapcsolatra, nektek meg szükségetek volt valakire, aki segít Fecónak. Fecó rendkívül tehetséges. Két diplomája van már, van az orgonaművész diplomája, és az egyházzenei szakon is végzett. Én ezt több mint 6 éven át kísértem, és tényleg egy olyan viszony alakult ki közöttünk, olyan, mintha a saját unokám lenne a Fecó, és én úgy érzem, hogy neki is, én is megfeleltem. És hát így kerültem közelebb kapcsolatba veletek, és ámulattal figyeltem, Irénke, hogy te mire vagy képes. Mert hihetetlen dolog, hogy 3 gyereket, 2 teljesen vak, a harmadik meg félig, hogy tanítattad, sportoltattad, mindent, amit egy gyerek megkaphat, mindent megkaptak tőled, és a mai napig is szükségük van rád. És te ezt most már nem olyan nagyon fiatalon biztosítani tudod nekik. Én azt hiszem, hogy tényleg egy rendkívüli dolog. És a Fecó annyira tehetséges, a nemzet tehetsége ösztöndíjat kapta, amikor utolsó éves orgonaművész hallgató volt. Annyira jó természetű gyerek. Ha valaki közeledik felé, azzal nagyon jól tud kommunikálni. Ő nem lát, ő nem tudja kezdeményezni, de hogyha valaki ő felé szeretettel kezdeményez, akkor ő arra hasonlóképpen reagál. Én sose felejtem el, amikor még az orgonaművész diplomáját alap jártunk a Városligeti Fasor református templomba improvizáció órára.
Igen, igen, azt imádtam.
És korán értünk oda, és leültünk a kertbe. Tavasz volt, gyönyörű virágpompában volt az udvar, és leültünk, hogy megvárjuk a tanárt. Én ránéztem a virágokra, mondtam neki, hogy te Fecó, olyan kár, hogy te ezt nem látod. És akkor elkezdtünk beszélgetni a színekről, hogy ők hogy tanulják meg a színeket. És akkor ő visszakérdezett, hogy te mit gondolsz a fehérről, neked mit jelent a fehér? Amikor a színekről beszélgettünk, engem akkor döbbentett meg, hogy tényleg, hogy tanulnak meg ők olyan dolgokat, amit soha az életben nem látnak, és nem is fognak látni. Nagyon érdekes volt. És amikor mentünk valahová, akkor mindig segíteni akartak, hogy jeleznek a villamoson, és intettem, hogy nem, mert ő saját maga mindent szeretett csinálni. Nagyon jól lehetett vele elbeszélgetni, kommunikálni, és nagyon érdeklődő. Nagyon jól megértettük egymást vele. Ő elfogadott engem, megbízott bennem, ami nekem nagyon jól esett, és elfogadta az én segítségemet, nagyon-nagyon bearanyozta az én szomorú időszakomat, és én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy titeket megismertelek, és végtelenül csodállak a mai napig, Irénke, hogy te ezt végig tudtad csinálni. Igaz, hogy édesanyád a hátteret megadta hozzá, de akkor is ehhez hihetetlen lelki és fizikai erő kellett, hogy ezt te végig tudtad csinálni, és a mai napig most már Fecónak megvan a 2 diplomája, és már kantorként dolgozik a Bajai Barátok templomában, de sajnos, mivel messze van a lakásotoktól a templom, te neked vinned kell őt mindenhová, mert egyedül nem tud. És mellette dolgozol a Bajai Zeneiskolában is. Igaz, hogy 4 órában, de dolgozol. Ez egy hihetetlen dolog, hogy tudtál ilyen édesanya lenni. A mai napig, ahogy a gyerekeid hozzád közelednek, tisztelettel, szeretettel ragaszkodnak hozzád a gyerekek, és ezt olyan jó nézni és hallani, hogy a mai világban ilyen még létezik.
Köszönöm ezeket a szavakat. Igazából ez nekem úgy természetes volt. Nem volt én bennem soha ilyen, hogy többet teszek, mint amennyit elbírok. Jött az erő úgy, ahogy kellett. Megfogy az erő most már, ahogy múlt az idő. De igen, a Dóra barátja mondta a múlt héten, hogy jönnek, mert a Dórának szüksége van rám. És ez egy furcsa dolog volt, mert ugye azért mindegyik próbálja mutatni, hogy azért ők megvannak nélkülem. Nagyon jó, de természetesen hát azért hiányoznak.
És mondom, még egyszer fejet hajtok azelőtt, amit csinálsz, és a Jóisten segítségét kérem a továbbiakban is.
Igen, én is ezt tettem, amikor megkaptunk tégedet, kértem, és megkaptam. Amikor nagyon sok dolog összejött, és nem bírtam egyedül, akkor mindig kaptam egy olyan segítséget, mint te.
Mert közben még, amit nem említettünk, édesanyádnak volt két szomnyaktörése.
Jaj, hát igen, voltak bajok azok nélkül, és akkor is mindig ott álltál mellettünk, mert hát akkor nem tudtam menni egyáltalán Pestre. Nehéz időszak volt, de éppen ma ünnepeljük édesanyám 90. születésnapját, és ez azért mégiscsak csoda, hogy itt van velünk. És még megsütötte a mai...
Pogácsát megnyújtta a leveshez a tésztát.
A leveshez a tésztát. Igen,
igen, tehát igen. Ő is egy hihetetlen 90 évesen, két szomjaktörés után. Csodálatos dolog, hogy ti ezt hogy tudjátok csinálni és
hát tesszük. És Zoltánnak fogalmaztam meg nemrég éppen úgy, hogy anyagiban sosem voltunk könnyen, de a sok hozzátevés, tehát a kertet műveltük, megvoltak a finomságok, nagyon sokat kirándultunk, sok munka volt mögötte, tanulás, meg gyakorlás, meg minden, és sok-sok segítség a környezetünkből.
Ez így volt jó, és örülök, hogy megismerhettelek, és itt lehetek nálatok, és köszönöm
mi
szépen,
köszönjük.
Hogy mindezt.
Én köszönöm.
Egy rendkívüli család története. Burján Irén három ikergyermekes édesanyával Zsoldosné Bőti Mária beszélgetett. A technikai munkatárs Kerek József volt. Műsorunk zárásaként fogadják szeretettel Burján Irén egyik gyermeke, Péterfai Ferenc orgonajátékát. Elhangzik Johann Sebastian Bach, Wer nur den lieben Gott lässt walten című műve.
hírek.